Sziasztok, ez itt a NIOK podcast adása. Mai témánk a civil szervezeti weboldalak körül forog. Hogyan építse fel egy civil szervezet a weboldalát, hogy az jól tudja megjeleníteni a szervezetet és a szervezet által képviselt ügyet. Én Porkolá Anikó vagyok, a NIOK Alapítvány programvezetője, a témához a nonprofit.hu oldal elindítójaként is kapcsolódom, ahol több tartalmat is készítettünk és megosztottunk már a civil szervezeti weboldalak működésével kapcsolatban, és hát mi magunk is tartunk fenn weboldalakat, ahol szembesülünk mindenféle kihívással. Így nagyon kíváncsian várom beszélgető társaim meglátásait, tapasztalatait a témában. Köszöntöm Gyimesi Bernadettet, aki a Medve Matek egyik főszervezőjeként ad bepillantást abba, hogy ők hogyan működtetik weboldalukat.
Sziasztok, köszönöm meghívást.
És köszöntöm Ormán Laki Balást, online marketing szakértőt és coachot, aki az üzleti életen túl rengeteg civil kezdeményezésnek segített online kommunikációban, weboldalak auditjában is, adott tanácsokat abban, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a civil szervezet weboldala minél több embert érjen el.
Sziasztok!
Köszönjük, hogy elfogadtátok meghívásunkat. Berni, első kérdést neked címezném, mert mi amiatt is kértünk meg titeket a mai beszélgetésre, mert külső szemlélőként azt látjuk, hogy egy jól összerakott, könnyű eligazodást biztosító, mégis színes és tartalmas weboldalatok van. És bízunk benne, hogy a kulisszák mögé való bepillantással a mai beszélgetéssel segíthetünk más civil szervezeteknek, hogy az ügyüket, céljaikat jól szolgáló weboldalakat rakjanak össze. Mi a célotok a weboldallal? Megfogalmaztátok ti ezt?
Hát először is nagyon köszönjük a dicsérő szavakat a honlapra. Jó ezt hallani. Az elsődleges cél természetesen a tájékoztatás, hogy minden információ, amire a nevezőknek, a tanároknak, a szülőknek szüksége van, az egy helyen elérhető legyen. Emellett ellát egy marketing szerepet is, hogy bevonza azokat, akik mondjuk valami miatt, mondjuk, hogy oda tévednek a honlapunkra, vagy valahonnan oda irányítjuk őket, azokat megfogja az, amit látnak, és ne csak egy információ felsorolást lássanak. Tehát akik ismernek minket, azok könnyen megtalálják az információt, akik pedig nem ismernek, azokat pedig beszippantsa a honlap.
És hogy látjátok, sikerült így kialakítanatok a weboldal, szóval valóban úgy szolgálja céljaitokat, ahogy ti azt szeretnétek?
Azt reméljük, hogy igen. Mondjuk, hogy azt is látjuk. Sok visszajelzést kapunk e-mailben, telefonon, akár személyesen a résztvevőktől, a tanároktól, akik használják a honlapot, és nagyon próbálunk arra figyelni, hogyha kapunk valami visszajelzést, akkor azzal folyamatosan fejlesztgessük, építgessük a honlapot. Tehát, hogyha egy olyan infót kapunk, hogy nem találnak valamit rajta, vagy csak rákérdeznek valamire e-mailben, olyanok, akikről tudjuk, hogy jártak a honlapon, akkor elgondolkozunk, hogy az az információ vagy nem jó helyen van, vagy nem elég helyen szerepel a honlapon, és akkor módosítunk rajta folyamatosan, tehát ilyen heti szinten szerkezgetjük a honlapot.
Az átalakításokról még lesz sok szó a mai beszélgetésben, szóval jó, hogyha erre is van muníció, de most Balázs, arról szeretném kérdezni, hogy amikor nulláról épít egy szervezet weboldalt, akkor mi az első lépés? Szedje össze a szervezet, hogy mik is az elképzelései, mit szeretne csinálni, vagy látni, hogy ott működjön, és ehhez keressen egy alkalmas technikai megoldást, vagy előbb válasszon technológiát, amivel úgy érzi elboldogul, és könnyen tud hozzá szakmai támogatást szerezni, és nézze meg, hogy annak keretében mit lehet csinálni. Mi itt az első?
Hát az egyik legelső pont szerintem az, hogy a célt kell tisztázni. Milyen funkciókat fog betölteni a weboldal, milyen célcsoportoknak fog üzenni a weboldal, és át kell gondolni azt is, hogy ezek a célcsoportok hogyan, milyen útvonalon keresztül fognak eljutni a weboldalra. És ebből azért elég hamar ki fog derülni az, hogy a weboldalra nem mindenki például a főoldalon fog érkezni, nem ilyen lineáris a weboldalaknak a megközelítése, hanem a Google keresőben keres valamire, hogy matematika verseny például, és eljut valamelyik aloldalra, ami már konkrét verseny információkat ad át az érdeklődőnek. És ezért nagyon fontos, hogy amikor ezt megtervezzük, hogy hogyan fognak ide érkezni a látogatók, akkor arra fogunk rájönni, hogy nem csak a fő oldal fontos, hanem az aloldalaknak ugyanolyan szépeknek, informatívaknak, élménydúsaknak kell lennie, mint a fő oldalnak.
Köszönöm, mert akkor kezdjük is ebben a sorrendben, hogy a tartalom és a technológia sorrendjében akkor a tartalommal, hogy hogyan is szervezze, tervezze meg ezt a szervezet. A weboldal tartalmi kialakítása kapcsán első kérdésem az, hogy mi az a tartalom, aminek mindenképpen meg kell jelennie egy szervezet weboldalán. Balázs, te mit szoktál mondani az ügyfeleidnek, civil szervezeteknek?
különböző célokhoz különböző tartalmak kapcsolódhatnak. Ugye az átláthatóság miatt egy civil szervezetnek nyilván meg kell jeleníteni az egyesületi beszámolókat, küldetést, az egyesületben résztvevőket, és esetleg fontosabb önkénteseket is. De ugye ezek a kötelező körök. És valójában utána minden más információt a célokhoz kell rendelni. Tehát, hogyha a célunk az, hogy fölkeltsük az érdeklődést olyan emberekben, akik eddig nem álltak kapcsolatba velünk, akkor a weboldalnak nagyon érzelmesnek, emberközelinek, izgalmasnak kell lennie ahhoz, hogy valakiben megfogalmazódjon egy vágy, hogy velünk intenzívebb kapcsolatot építsen ki. És az is lehet, hogy információt akarunk átadni, például a versenyekről, és akkor a versenyinformációk egy egészen más, egy sokkal racionálisabb struktúrát kell kövessenek, és az a nehéz, amikor ezt meg szeretnénk, ezt a két különböző megközelítést meg szeretnénk jeleníteni a weboldalon egyszerre, mert akkor vegyesen kellenek struktúrált információt tartalmazó aloldalak, vagy blokkok oldalakon belül, és olyan oldalak, amik inkább a érzelmi központúak és hatnak az olvasóra.
És Berni, ti hogyan állítottátok össze a weboldalatok tartalmát, amikor így nulláról építettétek?
A jelenlegi honlapunk az 2016 óta él, tehát azóta vagyunk ezen a platformon, illetve azóta van mondjuk, hogy ez a struktúra, amin persze finomítgattunk, megváltoztattunk azóta. Akkor az elsődleges célunk gyakorlatilag szinte csak az információ átadás volt, tehát a szülőknek, a tanároknak tudják, hogy hol kell nevezni, milyen adatok kellenek, illetve hogy fog kinézni maga a verseny, illetve a tábor. Azóta, mint mondtam is, ugye marketing szerepet is betölt ez az oldal, de mondjuk, hogy az a cél, az információ átadás, az is egy ilyen szebb, élvezhetőbb köntesbe került, és ami ezeken felül számunkra nagyon fontos, ugye mi, hogy gyerekekkel foglalkozunk, a szülőknek is, illetve a tanároknak is, elsősorban talán a tábornál, de a versenyek esetében is nagyon fontos, hogy lássák, hogy mi kik vagyunk, kik foglalkoznak az ő gyerekeikkel, hova küldik el nyáron a gyereket, úgyhogy nálunk a szervezők oldal, vagy most már a kik vagyunk oldal, az igen nagy hangsúlyt kap, ahol gyakorlatilag mindenkit egyesével bemutatunk képekkel, úgyhogy láthatják, hogy jó kezekben vannak gyerekek. Emellett a partnereket feltüntetni, ez egy ilyen hitelességfokozó tud lenni, támogatókat, hogyha vannak, ezeket szerintem mindenképpen érdemes. Akár más civil szervezeteknek, akár cégeknek, akár a szülőknek, tanároknak, vagy akárkiknek, akikhez szólunk, hogy ha látják, hogy mások is mondjuk mellénk állnak, akkor ők is szívesebben kapcsolódnak be ebbe.
Balázs?
Ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a weboldalunkra látogató embereknek nem feltétlenül van sok ideje arra, hogy információt gyűjtsön rólunk, és ezért meg kell próbálni a lehető legtömörebben, de mégis informatívan átadni mindent. A bizonyos kutatások szerint körülbelül 8 másodpercünk van arra, hogy fölkeltsük az érdeklődését egy weboldalunkra érkezőnek. Tehát 8 másodperc múlva megszületik egy érzelmi döntés a tudatalattiban, hogy szeretné folytatni a weboldalnak a böngészését, vagy sem. Hát 8 másodperc nagyon-nagyon gyorsan eltelik, és hogyha a weboldalunk azon oldalán, ahol érkezik a érdeklődő, rögtön egy ilyen 3000 karakteres leírás van, tördelés, tagolás nélkül, akkor valószínűleg hamar elveszítjük őket. Munkám során sokszor látom, tapasztalom, hogy amikor tesztelünk weboldalakat, akkor a tesztelők tulajdonképpen egy nagyobb szövegtömeg hatására megrémülnek. Tehát, hogy amikor látnak egybefüggő 1000-2000 karakter szöveget, az már olyan rémisztő, hogy hűha, ezt el kell olvasni. És ezért nagyon fontos a tömörség a weboldalon, úgy, hogy lehetőséget teremtsünk azok számára, akik el szeretnének mélyülni egy témában, hogy elolvashassanak hosszabb, tényleg elemző szintű tartalmakat is, de hogy alapvetően úgy kell indulni a weboldalnak, hogy informatív, élménydús képek legyenek, és nagyon tömör, rövid megfogalmazások arról, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, és hogyan lehet hozzánk csatlakozni.
Az arányok megtartása, ez nálunk is sokszor felmerült, mert egyre többször látjuk, hogy tényleg ott van egy kép, üres terek, kicsi szöveg, és hogy tényleg az emberek görgetnek. Nagyon sokat változott így a weboldalak stílusa, nyelvezete régebben elképzelhetetlen volt, hogy alapból tegezve szólítsuk meg az olvasókat, most pedig egyre gyakrabban látunk ilyen weboldalakat. Balázs, te mit látsz, hogy hogyan, milyen arányokat érdemes tartani ahhoz, hogy például ezt a 8 másodperc figyelmet megragad. Említetted, hogy sok kép, de azért mégis szeretnénk információkat átadni, hitelességet is bemutatni, meg bizalmat is építeni, hogy hogyan tudjuk ezt így megtenni, meg megtervezni a weboldalnál.
Azt hiszem, hogy a legjobb az, hogyha a weboldal egy olyan képpel indul, ami képként minden információt átad, amit mi át szeretnénk adni. Tehát, hogyha arra ránéz az érdeklődő, az tulajdonképpen tartalmazza azt az információt, amit mi átadnánk érzelmi szinten és racionálisan is. Például egy tábor esetében egy önfelett tábori csoportkép, amin látszik, hogy élnek a gyerekek a táborban, az egy nagyon jó nyitókép. Utána jöhet egy rövid mondat, egy 4-5-6 szós mondat tulajdonképpen, ami így összefoglalja, hogy az adott weboldalon vagy egy aloldalon mivel fog találkozni az olvasó. Ezután jöhet 2 rövidebb mondat. Ezután jöhet esetleg néhány felsorolás, néhány információ, de csak nagyon tömören, hogy mi merre, hány méter, ezeket össze lehet foglalni ilyen mérőszámokban tulajdonképpen, és lefelé egyre inkább lehet bővülő a weboldal tartalma, de közben folyamatosan biztosítanunk kell cselekvésre ösztönző lehetőségeket, tehát hogy betenni gombokat, amik átvisznek különböző formokra akár, vagy további tartalmakra. Tehát biztosítanunk kell így az elágazást az oldalon, hogy mindenki megtalálja a magának legmegfelelőbb tartalmat, hiszen nem tudjuk pontosan, hogy ki, mikor, hogyan fog rátalálni erre a tartalomra. És ami ezzel kapcsolatban még nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a weboldalakat többségében már mobileszközön fogják böngészni, és ez egy elég nehéz pont, mert hogy a fejlesztés jellemzően óriási ilyen 20-valahány colos monitorokon történik, és ott elképesztően szépen néz ki a weboldal, és gyakran megfeledkezünk róla, hogy a végén pedig a többség a héven fogja olvasni majd mobiltelefonról.
Említettétek, hogy sok minden szeretne elérni a civil szervezet a weboldalával kapcsolatban, tehát hogy cél az is, hogyha valaki feljön és tényleg egy versenyre szeretne jelentkezni, akkor az egyből megtaláljon, de hogyha csak érdeklődik, akkor pedig ne árassz el mindenféle száraz információ, és hogy ugye sokféle helyről érkeznek az olvasók, szóval nem tudjuk, hogy most éppen a versenykiírásra érkeznek-e, vagy egy 20. oldalra, honnan meg hogyan navigálnak majd oda, ahova szeretnének. Hogy ennek a tervezése az üzleti világban már egy szakma lett, amit azért nem minden civil szervezet tud megengedni magának. De Balázs, te tudsz-e valami olyan javaslatot, tapasztalatot átadni, hogy egy civil szervezet mégis hova fordulhat, mondjuk, ha egy jó megtervezett weboldalt szeretne kapni?
Mondjuk azt, hogy a UX-et hívjuk itt úgy, hogy felhasználói élmény. És akkor érthető lesz a hallgatók számára, hogy ez mit jelent. Azt gondolom, hogy egy induló civil szervezetnél nagyon ritkán van meg az a tudás, hogy hogyan lehet professzionális tartalmat és professzionális weboldalt építeni. De ez nem feltétlenül baj, hiszen azt gondolom, hogy egy induló civil szervezet akkor lesz sikeres, hogyha a való világban jól tud terjedni, ha jól tud élő emberi kapcsolatokat kialakítani, és a weboldal az elején még másodlagos. És aztán, ahogy egyre híresebb lesz egy szervezet, és egyre több a szervezet által közvetlenül nem ismert ember fog keresni a szervezet tevékenységére, akkor válik majd igazán fontossá a weboldal. UX szempontból, vagy felhasználó élmény szempontból akkor lehet egy huszárvágást csinálni, hogyha már kész weboldal sablonokból válogatunk, és nem mi próbáljuk meg összerakni azt, hogy hogyan nézzen ki egy weboldal. És szerencsére már nagyon olcsón elérhető a világhálón rengeteg weboldal sablon, és akkor ha egy ilyet alkalmazunk, akkor tulajdonképpen kompromisszumosan, de hogy a sablont kell föltöltsük az általunk meglévő információkkal, és ez ad egy keretet annak, hogy hogyan kell megfogalmazni magunkat egy weboldalon.
Szóval tulajdonképpen ez a tartalom, technológia, tartalom sok szögében azért a tartalom befolyásolja, hogy milyen technológiát választunk, de aztán a technológiai választás pedig befolyásolja, hogy mégis milyen tartalmat és milyen szerkezetben tudjuk azt megadni.
Igen, mert a weboldal készítés főleg egy kis civil szervezet számára örökös kompromisszumokról fog szólni. Tehát mindenki szeretné, hogyha a világ legjobb weboldala lenne, de úgy, hogy nem kerül egy fillérbe sem. És hát ugye ebben kell lavírozni, és ez azt jelenti, hogy megállás nélkül kell kompromisszumokat kötni a technológiával. Különben nem fog létrejönni a weboldal, mert ha mindig csak azt szeretnénk megvalósítani, amit pontosan elképzeltünk, akkor nagyon hamar el fog fogyni a pénz a fejlesztésre.
Berlinálatok, ez hogy történik, hogy megépítettek egy szép jó weboldalt, mondtad, hogy folyamatosan fejlesztitek a visszajelzések alapján, de volt-e már olyan pillanat, amikor azt mondtátok, hogy álljunk meg, ez eddig egy jó weboldal volt, fejlesztettük így, úgy, amúgy, és már túl sok kompromisszumot hoztunk meg, szétfeszítette az oldalt, csináljuk előről. Hogy eljött már nálatok ilyen pillanat?
Igen, a mostani honlapunk, ami, mint említettem, 2016 óta van, ez már egy újrafejlesztés volt. Már előtte volt egy, amit használtunk, és akkor egyrészt egy cégnek köszönhetően, egy debreceni cég adott nekünk tanácsot, hogy akkor mire kellene figyelni, mert mi is beleestünk abba a hibába, hogy mindenki felé szerettünk volna szólni, és mindent el akartunk mondani a honlapon rögtön, ahogy beérkezik a látogató. És ez az, amire rá kellett ébrednünk, hogy egyrészt ki kell választanunk tényleg azt a célcsoportot, aki felé kommunikálni akarunk, tehát nem lehet az, hogy a nagymamától a 10 éves gyereken keresztül mindenkinek tökéletesen passzoljon a honlap, hanem legyen meg az a célcsoport, akihez, amilyen módon kommunikálunk. Ez az egyik. A másik pedig, hogy mondjuk, ha főlapra, főoldalra betéved valaki, akkor nem feltétlen kell töviről hegyire rögtön megismernie minket, meg azt, amit csinálunk, hanem legyenek benne kérdések a főoldalnak köszönhetően, de keltsük fel az érdeklődését, azáltal, hogy mondjuk végignéz azon a videókat, a képeket megnézi, és utána akarjon tovább olvasni. Tehát mi is benne voltunk abban a hibában, hogy akkor mindent, amit csak tudunk, tegyünk fel, és szerintem erre nagyon jó például az, hogy ha nem tudunk mondjuk kifelé menni, akkor egy valaki létrehozza, megtervezi az oldalt, és valaki más megpróbál külső szemlélőként ránézni, de akár hogyha van olyan ismerősünk, aki még nem ismeri úgy a szervezetet, akkor mondjuk egy vele való beszélgetés során szerintem azok, amik kijönnek, hogy ő mikre kérdez rá, mondjuk ha mi mondunk 2-3 mondatot magunkról, akkor mi az a téma, ami felé ő mondjuk továbbvinni a beszélgetést, mi az, ami nem egyértelmű neki, amire kíváncsi, és mondjuk mentén felépíteni a honlapot.
És ezt már a honlap felépítés, ezt a kialakítása előtt egy ilyen kis kutatást végeztetek, szóval hogy nem az elkészült honlap, ott teszteltétek csak?
Mondjuk, hogy a korábbi honlap hibái alapján próbáltunk építkezni, illetve most is így vagyunk vele, hogy folyamatosan tanulunk új dolgokat, és azt építgetjük be, és például, ha egy tanár találkozik először a honlapunkkal, és tőle kapunk bizonyos kérdéseket, meglátásokat, akkor azokat próbáljuk beépíteni, hogy az újaknak is egyértelmű legyen, mert mondjuk, aki évek óta követ minket, az tudja, hogy mit hol keressem, de aki először találkozik, az, hogyha valamit nem talál meg, akkor ezek szerint az nem jó helyen van az oldalon.
Egy civil szervezet életében fontos az, hogy ne csak részt vegyenek a munkájában, hanem anyagilag is támogassák az ügyet, a munkát. Azt láttam az oldalatokon, hogy nálatok a szponzorkeresési felhívás előkelő helyen szerepel, miközben felfedezhetők az egyéni támogatás felület nyomai. Mi miatt döntöttetek úgy, hogy átalakítjátok a szervezet támogatási lehetőségeinek megjelenítését?
Talán leginkább azért, mert abszolút nem kapott hangsúlyt a honlapon előtte, és épp ezért nem is csak ezért, de hogy ezért sem történt gyakorlatilag semmi ebben az irányban. És úgy gondoljuk, hogy most már vagyunk annyira nagyok, hogy szponzorként megérje hozzánk becsatlakozni. Viszont hogyha nem hall erről az, aki potenciális szponzor lehet, akkor értelemszerűen nem indulhat el közös kapcsolat. És mi is próbáljuk felkeresni a cégeket, de szerencsére volt olyan is, aki ennek hatására írt ránk. A civil szervezeteknél szerintem nagyon kellemetlen lehet az, hogy kérjünk, vagy hogy próbálkozzunk, hogy már pedig minket támogatni, szponzorálni megéri, és bátran kell szerintem ennek hangsúlyt adni. Mi nem is ugye annyira a támogatás, hanem inkább a szponzoráció meg partnerség az, amire próbálunk építeni, de akik adományokból tartják fent akár magukat, vagy csak adományokat gyűjtenek, be kell látni, hogy bátran lehet kérni, mert jó ügy az, amit csinálunk.
Hát igen, és a támogatási lehetőség megfelelő megjelenítésének akár egy külön podcastot is szentelhetnénk. Írtunk is róla egy különálló cikket a nonprofit.hu-n, de Balázs, tudsz mondani pár gondolatot, hogy mit érdemes számon tartani, amikor támogatási oldalt alakít ki egy civil szervezet, vagy hogyan jelenítse meg, hogy őt támogassák?
Először is szerintem fontos tisztázni, hogy az, aki följön a weboldalunkra, és mondjuk bankkártyával adományoz számunkra, valószínűleg már rendelkezik egy képről, korábbról rólunk. És az, aki életében először találkozik a mi szervezetünkkel, tehát most jár először a weboldalon, és nem is hallott róla korábban, valószínűleg nem fog egyből adományokat adni. Ezért föl kell építenünk egy támogatói életciklust, hogy hogy lesz azokból támogató, akik most először járnak a weboldalon, és először lépnek velünk kapcsolatba. És ezért nem csak a támogatást kell jól látható helyre elhelyezni, mert egyébként azt gondolom, hogy aki ismer minket és támogatni akar, az egy közepesen jól látható helyen is meg fogja találni azt, hogy minket támogatni akar. Ha viszont föl kell építeni egy olyan folyamatot, ami mikroelköteleződésekből áll, ami szépen lassan egyre közelebb hozza hozzánk az adott szemét, aki most ismerkedik a mi szervezetünkkel. Az első lépés lehet, hogy elolvas egy blogcikket, és utána tovább kell navigáljuk, mondjuk, hogy iratkozzon fel egy hírlevélre, hogy kapjon rendszeres értesítőket az újabb blogcikkekről, utána el lehet hívni egy élő rendezvényre, utána meg lehet kérni, hogy lájkoljon egy posztot a Facebook oldalunkon. Egy csomó ilyen lépést lehet fölépíteni, aminek a vége az lesz, hogy rendelkezünk valamilyen kapcsolattípusokkal ehhez a személyhez, és akkor, amikor gyűjtést indítunk, akkor közvetlenül el tudjuk őket érni, és meg tudjuk kérni őket, hogy támogassák az adott ügyet. És az adott ügy azért is fontos, mert az látszik, hogy a célzott adománygyűjtések általában sikeresebbek, mint az általános adománygyűjtések, tehát itt is az a jó, hogyha konkrét dologra tudunk már kérni a weboldalon is, és meg tudjuk jeleníteni, hogy a támogatásból mi lesz a produktum, ami megvalósul, és nem csak azt kérjük, hogy támogassanak minket a működésünkre.
Mi kaptunk sok jó tanácsot a weboldal kialakítás kapcsán, többek között tőled is, hogy például amikor már elköteleződött annak a folyamatnak a végén, amit te most felvázoltál, megköteleződött az adományozó, ott van a weboldalon, és támogatni szeretne, hogy néz ki mégis az a támogatási felület. Szóval amikor már mondjuk valami olyan gombot nyomott a weboldalon, hogy ami afelé tereli őket, hogy tényleg támogatni szeretne, nagyon sok szervezet még ott is telenyomja információval a weboldalt, ami akár elterelheti a figyelmét. Hogy tudsz még pár ilyen trükköt mondani azon kívül, hogy amikor már rányomott arra, hogy támogatom, ne jelenítsünk meg semmi egyéb információt, csak az, hogy fizethessen, vagy ez már elég fontos ahhoz, hogyha már valaki ott van és támogatni szeretne, akkor elég?
Azt gondolom, hogy több jó megközelítés van ebben, és a végső eredményt a mérések tudják megmutatni. Tehát le kell mérni azt mondjuk Google Analytics segítségével, hogy egy adott támogatói oldal milyen sikeres, és ezeket lehet tesztelni évek során, hogy melyik támogatói oldal milyen célcsoportnál sikeres, mert különböző szervezetek, különböző célcsoportnál különböző típusú támogatói oldalakkal tudnak jól működni. Így elsőre azt gondolom, hogy fontos, hogy a támogatói oldalon még legyenek bizalomfelkeltő, hitelesítő elemek. Tehát, hogy ne csak egy ilyen üres fehér lap legyen, ahol meg kell adni a bankkártya adatokat, vagy a személyes adatokat is tovább visz egy fizető oldalra, hanem itt még mutassunk be izgalmas dolgokat, hogy a korábbi támogatásokból mik valósultak meg, mutassunk arcokat, hogy kik állnak a szervezet mögött, minél több hitelesítő elem jelenjen meg, mert bizony még a támogatói oldalon könnyen meg tudja valaki gondolni magát, és ebből a szempontból nagyon fontos például, hogy átlátható legyen a fizetési folyamat, és megbízható fizetési partner legyen, aki biztosítja a bankkártyás fizetést, mert bármi apró bizalmatlanság rögtön eltántoríthatja a támogatót, a lehendő támogatót attól, hogy adományozzon nekünk.
Civil szervezetek esetén a támogatási felület vagy szponzoráció fogadás felülete már egyre inkább egy kötelezően megjelenítendő elem, de ezen kívül még van jó pár dolog, amit kötelező megjeleníteni egy civil szervezetnek. Balázs említetted itt például a beszámolókat, stb. meg kell jeleníteni egy civil szervezetnek például az adománygyűjtési beszámolóját, 1% beszámolót, stb. Tehát általában tájékoztatni kell a közönségét. Berni, ti ezt hogyan oldjátok meg, hogy átláthatóan mégis felhasználó barát módon tájékoztassátok olvasóitokat?
Van egy rólunk menüpontunk a honlapon, amin belül van igaziból a mi bemutatkozásunk, a szervezők oldal, mondjuk egy sajtófigyelő, és azon belül van egy ilyen adatokfül, aminek már a neve is olyan, hogy aki nem nagyon részletesen elemző módon érdeklődik irántunk, az valószínűleg nem nyitja meg, ellenben tényleg itt egy kattintással gyakorlatilag elérhető ez az oldal, és ott mindent ilyen kicsit szárazon, de feltüntetünk. Tehát azzal ugye az a célunk, hogy szerepeljen a honlapon, aminek kell, semmi egyéb. Tehát, hogy nem csicsázzuk túl azt az oldalt, nem annyira figyeltünk oda az elrendezésére, persze átlátható maga az oldal is, és könnyen megtalálja az ember azt, amit keres, de alapvetően az egy ilyen információ átadó oldalunk.
Kapacitás erre is kell, hogy ezt folyamatosan frissen tartsátok, de az egész weboldal frissen tartására még több kapacitás szükséges. Berni, ti ezt hogyan csináljátok? Mennyi időt veszel körülbelül a weboldal frissítésre, és ezt hogyan osztjátok be házon belül?
Én vagyok érte a felelős, hogy a kifele menő információk a honlapon azok mindig frissek legyenek. Van egyébként a fő oldalról elérhető ilyen aktuális információk oldalunk, amin mondjuk, hogy ilyen híreket jelenítünk meg. Nem blogcikkeket, hanem csak ilyen rövidebb híreket, amikről általában átlinkelünk bizonyos oldalakra, hogy például következik a nevezési határidő, most ez lezárult, ennyi résztvevő van, itt várjuk majd a résztvevőket, tehát minden, ami nagyon aktuális információ, és sokakat érint, amellett, hogy persze e-mailben, telefonon is kommunikálunk, hogyha szükséges, de ez az, amit mondjuk leggyakrabban frissítünk, tehát olyan hetente körülbelül ehhez biztosan hozzá kell nyúlni, illetve vannak olyan leíró oldalaink, aminél szintén fontos nagyjából ilyen havonta szerintem, hogy aktuális információk szerepeljenek. Nekem van egy feladatom ilyen hétről hétre visszatérő, és akkor mindig átgondolom, hogy van-e valami olyan része a honlapnak, ami mondjuk akár az évszaknak köszönhetően, akár a nevezési határidőknek köszönhetően frissítendő. Tehát akkor havonta, vagy amikor éppen aktuális, akkor ezt átgondolom, és akkor nekiugrok a honlapnak.
Balázs, te mit javasolsz egy olyan szervezetnek, amelyek nagyon kevés kapacitása van a weboldala frissítésére? Mi az a minimum, amit frissen kell tartani a weboldalon?
Hát ez nagyon szervezet függő szerintem. Talán az a fontos, hogy magunkról, a működésünkről rendszeresen adjunk hírt. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy valaki támogatóvá váljon, és közel maradjon a szervezetünkhez, akkor nem tűnhetünk el az online térből. Rendszeresen kell friss képeket föltenni a működésünkről, és ezeket el is kell juttassuk valahogy azoknak, akik érdeklődnek a munkánk iránt. Az eljuttatásnak lehet módja a hírlevél, vagy lehet módja a Facebook, de mindenképpen valamilyen módon egész évben kell friss információkat eljuttassunk az érdeklődőknek magunkról, különben nem leszünk szerethetőek, elfelejtenek minket, és amikor majd 1%-os gyűjtést szeretnénk csinálni, akkor nem mi leszünk a preferált civil szervezet.
Ha mondjuk a honlapra ilyen híreket rakunk ki, vagy blogcikkeket akár, és látszik rajta a dátum. Szerintem az nagyon fontos, hogy ne az látszódjon, hogy a legutóbbi dátum mondjuk fél éves, vagy egy éves, vagy akár még későbbi. És ha nincsen igazán kapacitásunk ezzel foglalkozni, talán annyival kiküszöbölhető, hogy legfrissebb híreinkről a Facebookon tájékozódhatnak, vagy havonta beszámolunk erről arról. Tehát tudják az oldalra látogatók, hogy ők hol és mikor fognak rólunk friss információkat kapni. Tehát ha mondjuk nincs is olyan ember, aki mondjuk ért a honlaphoz, tudja rendszeresen szerkezgetni, akkor se szerepeljen rajta az, vagy olyan információ, ami igazán elavult. Tehát szerintem mi is ismerjük azt az érzést, amikor felmegyünk valamilyen honlapra, és látjuk, hogy 2012-es a legutóbbi bejegyzés, vagy szét van esve már a honlap, mert már nem is támogatott, meg hasonló. Tehát egyértelmű legyen annak, aki odalátogat, hogy mi még működünk egyáltalán, és hogyha igen, akkor milyen rendszerességgel mondjuk, és hol kap rólunk információt.
Ez is egy olyan megoldás, amit sok szervezetnél látunk, hogy a weboldalát nem tudja frissíteni, körülbelül egy névjegykártyaszerű valamit tesz fel, és aztán a friss hírek a Facebookon vannak. Balázs, te ezt javaslod, vagy mit szólsz hozzá? Milyen megoldás ez?
Nem javaslom, de van, amikor ez az egyetlen dolog, ami járható. Ugye a Facebook az nem a mi saját média felületünk, hanem a Facebooké, és bármikor bármit csinálhat vele, és látjuk, hogy csinálnak is vele, mert egyre kevesebb követőnket tudjuk elérni a Facebook posztjainkkal, és így a kommunikációs hatékonyság rettentően alacsony. Tehát körülbelül egy poszt a követők számának a 10%-ához jut csak el, hogyha nem fizetünk a Facebooknak érte, hogy eljutassa a többi érdeklődőnek is. Ezzel szemben, hogyha mondjuk hírlevelet tudunk küldeni a követőinknek, ott 100%-os a célba jutás, hogyha néhány alapvető hírlevél küldési szabályt betartunk. Úgyhogy én ezt nem javaslom. Én azt gondolom, hogy egy civil szervezetnek, amikor eljut arra a szintre, hogy már weboldalt szeretne létrehozni, mert azt gondolom, hogy egyébként nem ez az első lépés egy civil szervezet életében, hanem ugye van valami helyi ügy, amit elkezd a civil szervezet segíteni, és majd ez a segítség halmaz kezd el duzzadni, és akkor egy idő után lesz szükség csak weboldalra. És amikor viszont már weboldalra van szükség, akkor kell találni valakit az önkéntes hálózatban, aki ért egy picit a weboldalaknak a szerkesztéséhez, és ez majd átvezeti a technológia kérdésre is, hogy milyen technológiát érdemes választani. Én azt látom például, hogy a ma kommunikációs főiskolára járó hallgatók jelentős része már úgy jön ki a főiskoláról, hogy tudja használni a Photoshopot, meg tud weboldalt szerkeszteni mondjuk WordPress környezetbe, hogy ez ma már egy ilyen alaptudás a 24-25 éves fiatalok körében, akiknek volt valamilyen kommunikációs tanulmánya a főiskolán.
Köszönöm szépen! Eddig így a tartalmakról beszéltünk, hogy hogyan állítsuk össze, hogy mi legyen a weboldalon, meg egy kicsit beszéltünk arról is, hogy mégis hogyan jut el a felhasználó az oldalra, de mégis mit tud tenni egy szervezet azért, hogy az olvasó el is jusson oda a weboldalon, meg a weboldalára magára, hogyha hasonló információkat keres. Ugye a keresőkben való megjelenés az elég fontos minden civil szervezet számára, de nagyon kevés szervezet tudja, hogy ezért ő mit tud tenni, hogy ott jobb helyet találjon, vagy jobb helyezést érjen el.
Hát a keresőben való előrejutásnak a legfontosabb része ugye a jó tartalom, a kulcsszó releváns tartalom. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogy azok, akiknek mi segítséget tudunk nyújtani, vagy szeretnénk velük kapcsolatba kerülni, milyen kulcsszavakra keresnek a Google-ben, akkor, amikor mi tudunk nekik segíteni. Ehhez van két eszköz, amivel fel lehet térképezni, hogy milyen érdeklődésű keresések történnek a világhálón. Az egyik a Google Trends. Ez egy egyszerű, ingyenes eszköz, de nem túl részletes. A másik pedig, hogy a Google Ads hirdetési fiókokban van egy kulcsszó tervező eszköz, amit ingyenes regisztrációt követően bárki használhat. Ez egy részletesebb adatokat ad arról, hogy a múltban milyen kulcsszavakra kerestek az emberek. Itt elképesztő részletességgel fel lehet kutatni azt, hogy melyek azok a kulcsszavak, amik a mi tevékenységünkkel kapcsolatban állnak, és ezekkel a kulcsszavakkal érdemes hasznos tartalmat gyártani a weboldalon. Tehát, hogy egy jó tartalom a weboldalon egyszerre kulcsszó releváns, tartalmazza azokat a kulcsszavakat, amikre keresnek, és hasznos is a felhasználónak, mert csak ebből lesz majd élő kapcsolat az érdeklődőkkel, hogyha megérkeznek a weboldalra, és utána hálás szívvel távoznak, hogy megkapták a megfelelő segítséget.
Berni, ti szoktátok ellenőrizni, hogy egy-egy kulcsszóra hogyan, hol jelentek meg?
Ellenőrizni szoktuk, igen, és mi is figyelünk arra, hogy a honlap valóban arról szóljon, mondjuk a honlap bizonyos aloldalai, amilyen kulcsszavak megjelennek azon. A Google-nak van egyébként, a Google Ads-nek egy ilyen hírlevele, vagy egy ilyen összefoglaló levele, ahol még egyébként ki is írja nekünk, hogy mik azok a kulcsszavak, amikre leggyakrabban ránk találtak. Tehát amiket a felhasználók beírtak a Google-be, és annak köszönhetően a mi oldalunkra jutottak. Hát szerintem ebből is sokat lehet tanulni, még ha az ember nem is mászik bele nagyon részletesen a Google Ads-be, mondjuk meg a kulcsszókeresésbe. Hogyha mondjuk minket úgy találnak meg legtöbbször, hogy nyári táborok, akkor mondjuk a nyári táborokat domborítsuk ki jobban, illetve arra az oldalra figyeljünk nagyon, hogy megfelelő adatokat tartalmazzon. Ha teszem azt, úgy találnak ránk, hogy feladatsorok, matek feladatsorok, akkor figyeljünk arra, hogy legyen fent a honlapon olyan, hogy feladatsorokat adunk ki.
Én nagyon sok hasznos tippet és gyakorlatot kaptam arról, hogy kevés kapacitással bíró szervezetként hogyan alakítsuk ki a weboldal tartalmát, és hogyan alkossuk meg a szerkezetét. A weboldalak tartalmi kérdéseiről még biztos tudnánk további részletekbe menni, de bízunk benne, hogy az elhangzottak segítenek az elindulásban. A technikai kialakításról a beszélgetést a következő podcastunkban folytatjuk. Gyimesi Bernadettnek és Ormán Laki Balázsnak köszönöm a mai beszélgetést. Sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!
Köszönjük szépen, sziasztok!